Köszöntöm a kedves nézőket, ez a Turizmus Café legújabb, legfrissebb darabja, epizódja. Két vendégem van a stúdióban, apa és fia Ribi Péter és a fiú Ribi András. Fehérvár Travel, 28 évből mire vagy a legbüszkébb? Melyik számot, adatot kéne nekem most mondani, amikor azt mondom, hogy Fehérvár Travel, itt van apa és fia, töretlenül visztek egy vállalkozást buszokkal, desztinációkkal, 10 milliárdos árbevétellel, 50 dolgozóval, 50 szerződött idegenvezetővel, ahogy mondtam, saját buszparkkal, 15 luxus busszal. Sok minden számot lehetne itt mondani, biztos bele is zavarodnék a végén. Melyik az az adat? Azt nem mondtam, hogy mennyien utaztak veletek az elmúlt 28 évben, ezt nem tudom, de mi az az adat, ami a legmarkánsabb?
Hát, nehéz kérdés. Én talán azt mondanám, hogy gyakorlatilag már több mint 20 éve, hogyha meghirdetünk egy csoportot, akkor a minimális létszám minden esetben összejött, kivéve persze a Viszmajor, ha egy terrorcselekmény volt, vagy a Covid, de ha nem volt ilyen különleges esemény, akkor amit meghirdettünk, az mindössze itt most már több mint 20 éve. És hát ugye éves szinten ilyen 5-600 csoportról van szó.
Tehát most, amikor ma beszélgetünk, akkor jó valószínűséggel legalább egy csoport vagy két csoport ma is elindul. Vagy hát, holnap elindul, vagy holnap hétvégén elindul 8, hát, ugye? Tehát így kijön a matek mindenképpen.
Ebből lehet egy átlagot, de hát nyilván mondjuk tavasztól őszig azért valamivel több csoport indul, mint télen, de...
Hát most már jó idő van hozzá. Igen. Jó, szóval akkor 28 év, és a középkori magyar történelemmel, meg doktorátussal, miért kellett ez neked, miért kellett az idegenvezetés hobbi szinten, meg miért kellett a cég?
96-ban alakult az iroda, én 5 évvel korábban alakultam, úgyhogy mondhatjuk, azt hiszem, hogy én ebben nőttem föl, tehát egészen.
Tehát neked kis testvéred az iroda, vagy hogy van?
Hát lehet így is mondani. Tényleg, szóval már 98-ban apával mentem útra például, úgyhogy ő volt az idegenvezető, és akkor a nagypapát is vittük, mert hát az mégis egy 7 évesre figyelni kell, de hogy onnantól kezdve szinte minden évben mentünk együtt utakra, bejáró utakra, tehát új desztinációkat felfedezni is, amikor már kicsit nagyobb voltam, és részben az, hogy én a történelmet szeretem, az ezzel is függ össze, tehát hogy...
Hát hasznosítani tudod mindenképpen.
Igen, és hogy láttam a nevezetességeket Európában.
Apu előadásában?
Sokszor az ő előadásában, nyilván ő is nagyon szereti a történelmet, függetlenül attól, hogy ő nem ezt tanulta, de tehát ez így magától értetődő volt, azt gondolom, hogy ebbe a történetbe én is beszálljak.
Olyannyira, hogy vezetsz csoportokat is, tehát aktív idegenvezető is vagy, ugye?
Hát vannak igen, helyzetek? Hogy mondjam, tehát az egyetem alatt végeztem el végül is az idegenvezetői tanfolyamot, és akkor utána volt egy, mondjuk 3 év, amikor úgy tényleg sokat, tudom én 2 hetente nagyjából, és aztán megszületett a kislányunk 2018-ban, és hát azóta van ez a helyzet, mint most is, hogy alapvetően én is az irodában dolgozom, de azért évente mondjuk ilyen 4-5 alkalommal egy-egy csoportot én is kísérek, mert hogy egyébként nagyon szeretem azt csinálni, csak hát nyilván a család mellett azért az egy másfajta életforma.
Ezért a te születésedkor is azért ez valószínűleg egy szempont volt. Legnagyobb magyar körutazás szervezők vagytok, ugye? Ez így
hát
pontos.
A statisztikai adatok alapján igen.
Mi a legnehezebb egy körutazás megszervezésében most 2024-ben?
Változott sok minden a kezdetekhez képest. Egyre több olyan nevezetesség van, amit foglalni kell előre. Akár hónapokkal, vagy fél évvel előre. És sokszor egyáltalán nem garantált, hogy ott lesz és helyünk. Ilyen mondjuk 20 éve nem volt. Tudom én egy angliai körutazásnál 10 dolgot előre be kell foglalni, meg kell kérdeznünk az utasokat, akik már befizettek, hogy melyikek ennek annak részt venni, és ezt előre ki kell fizetni. Tehát ez mindenképpen nehezítő körülmény. Nyilván a szállásokat is egyre nehezebb foglalni, hiszen iszonyatos nagy boom van most a turizmusban. A világ minden részéből mennek a legfrekventáltabb nevezetességekhez. Tehát ez is...
70 országban vagytok ott.
Hát ugye? Még körülbelül 70 országban utaztatunk, igen.
Tehát az is egy stratégiai kérdés, hogyha ennyire minden betelik, és ennyire előre kéne tudni mindent beixelgetni, akkor még újabb desztinációk, vagy országok, vagy helyszínek, ahol még talán nincs akkor a zsúfoltság, túlturizmus, ugye?
Igen, igen. Uh-huh. De hát például jellemző, hogy most tavasszal foglaltuk a jövő nyári csoportok egy jelentős részét. Tehát azt már most tavasszal be kell foglalnunk, hogy a frekventáltabb helyeken legyen hely.
Azért ezt 19-re lapot húzni azért ez a dolog, mert hogy akkor egyébként a világban ott nem történik-e valami, vagy azon a helyszínen valami nem jön közbe,
Jó, hát ez
csökken az igény.
Nem azt jelenti azért, hogy mindenhol már fizetni is kell előre, de olyan
de is. De be kell tenni a lábatokat mindenképpen az ajtórésben. Gondolkoztam, hogy mit válaszolhatsz arra a kérdésre, hogy mi most a legnehezebb. Az idegenvezető az kulcskérdés. Ahogy én emlékszem, amikor én utakon részt vettem, így vagy utasként, vagy másképpen, az idegenvezető az meghatározó, a busz az kulcskérdés, mert ha ott valami nem működik, akkor az utas már elégedetlenül száll le, és hát nyilván a szálloda meg sok minden, de ez a kettő ez rögtön eszembe jutna.
Hogyne, meg hát a gépkocsi vezető is.
Jó, igen,
hogy,
nyilván.
Hogy ismeri az útvonalat. Jó, ma már GPS használnak, de akkor is azért. És mi általában jellemzően úgy csináljuk, hogy a sofőrök tudásához osztjuk be az utakat. Tehát nem úgy, hogy van egy út, és akkor ahhoz kérünk egy buszt, meg egy sofőrt, hanem pont fordítva. És ez azért elég fontos a tudások sikeressége szempontjából.
Élő példa, voltam olyan buszos úton, ezt képzeljétek el, ahol a gépkocsi vezetőnek a telefonja itt volt így mellette lettéve, azon ment a valamelyik program, és így vezetett, és azon nevettünk hátul, hogy 20 másodpercenként, vagy 30 másodpercenként néz itt ki, és néz le. És ne tudjak innen fölállni. Hogy ez nem így történt. És ez így ment egy 3-4 órás úton. Tehát ez mennyire kulcskérdés, a sofőr tudásához nézem ki az utat. Abban a pillanatban az egész busz fellázad, ha normális emberek, hogy ez hogy képzeli, hogy buszt vezet. Szóval akkor buszvezető, idegenvezető, és érjünk és el hát a buszig.
Busz is nyilván. Hát 2006 óta, tehát kb. A 10. évünkben döntöttünk úgy, hogy saját buszokat vásárolunk. Akkor még csak 2-t, és aztán fokozatosan bővítettük. Most már 15 darab, 48-49 személyes buszunk van. Hát nyilván ezeket mindig frissítjük. Most az idejévre például 3 újat vásároltunk, úgyhogy hát elég jó a buszaink átlag életkor, olyan 4,5 év.
Az igaz, ezek luxusbuszok. Azért ez egy nagyon nagy döntés lehetett, hogy azt mondod, hogy ezt saját kézbe kell venni. Mert nyilván más helyszíneken, vagy más vállalkozásokban az alapvetés az, hogy van egy alvállalkozó, én vagyok a utazásszervező, és van egy...
Igen, igen. Hát hál' Isten a korábbi évek nyereségességeiből kifolyólag volt rá keret, és hát mindenképpen egyfajta biztonságot ad, hogy saját.
Hogy tudom, hogy mi áll ki, tudom, hogy kivel áll ki, tehát hát, milyen busz,
igen,
milyen személyzet.
Hát ugye olyan sok, tehát ilyen 18-20 busz dolgozik nekünk tavasztól őszig, ott azért nem mindegy, hogy most 15 a miénk, és akkor azt úgy osztjuk, ahogy akarjuk, vagy pedig mindegyiket a vállalkozótól kell bérelni, akivel ugye nyilván nem feltétlenül
azonos az akkor, érdekeik. Amikor nincs szezon mondjuk, vagy nincs olyan erős szezon, akkor a buszok hasznosítása az, hogy...
Igazából április elejétől október végéig szezon van, mondhatjuk. Próbáljuk úgy tervezni, hogy megnyúljon a szedet, hogy hosszú legyen a szezon. Akkor novemberben van nekik egy kis pihenő, de november végétől jönnek az adventi utak, az így karácsonyig eltart. Akkor szilveszterkor is elég sokanak tudunk munkát adni. Utána meg így április elejéig elég sok síútra mennek. Mi azt nem szervezünk, de kiadjuk bérbe. Úgyhogy azért úgy nagyjából ki van nekik töltve az év.
Te rendszer szervező voltál az Ikaruszban?
Igen, hát műszaki egyetem végeztem, egy ilyen speciális szakon, az volt a neve, hogy matematikus mérnök szak. Tulajdonképpen sem matematikusok nem lettünk, sem mérnökök.
Hát ehhez képest lettél a legnagyobb magyar körutazás szervező, végül ez nem rossz egyébként.
És akkor hát elmentem rendszerszervezőnek, illetve a szoftverfejlesztőnek az Ikaruszba, igen.
Ezt most a rendszerszervezés azt tudod gyakorolni, nem? Amiről eddig beszéltetek, ez a fajta logisztikai, hát, ez valamilyen szinten rendszerelmélet, nem? Bár ez már
valamilyen szinten, nem az én. Igen, de hát azért messze van attól, amiket
területen
tanultuk.
És akkor jött a hobbi idegen vezetés? Akkor kitalált, és Verne Gyula, hát az meg egyébként együtt, nem együtt jártunk, de egy gimnáziumban jártunk Fehérváron, ez a József Attila gimnázium, ez mindenképpen egy legkisebb közös többszörös, meg Verne Gyula, én nem lettem idegen vezető, meg utazásszervező, de azt nyilatkoztad valahogy, Verne volt az a dolog, amire rákattintott téged.
Igen, hát ilyen 10 meg 14 éves korom között szinte az összes Werner regényt elolvastam, és hogy ma akkor így kialakult bennem, hogy olyan jó lenne majd egyszer olyan helyen dolgozni, ahol bejárhatom a világot. Mert hát ugye a Werner könyvek a világ legkülönbözőbb részein játszottak. És hát hála Istennek ez végül is megvalósult.
Az elsőre biztos emlékszel, mi volt az első idegenvezetésed, meg hova? Hát az van egy baráti ország lehet itt a közelben, nem?
Nem. Hát igazából úgy kezdődött az egész, hogy 1991-ig, tehát 30 éves koromig semmi kapcsolatom nem volt az idegenforgalommal, azon kívül, hogy mi utaztunk elég sokat. Akkor láttam meg egy IBUSZ hirdetést a Fejér megyei Hillabba, így ősz környékén, hogy idegenváltőket keresnek. És ez ugye gyakorlatilag egybeesett azzal, hogy az Ikarusz hanyatlásnak indult, véget ért a KGST korszak, és hát jóval kevesebb buszt tudtak eladni. Tehát így másfele is kacsingatott az ember, és akkor jelentkeztem, meg egyúttal beiratkoztam egy idegenváltói tanfolyamra, és akkor még mikor jelentkeztem, 91 őszén még nem kaptam munkát, 92 május végén fölhívtak az IBUSZ-ból, hogy lesz egy 10 napos spanyolországi utazás, el tudom-e vállalni. Hát rögtön igent mondta. Annak ellenére, hogy Spanyolországban még nem voltam egyszer se. Hát rendkívül sokat tanultam rá, kb. Egy hónap volt még, és hát végül is összességében nem sikerült olyan rosszul, mert utána aztán további megbízásokat kaptam. Hála Istennek.
Milyen a jó idegenvezető? Kíváncsi, két generáció, mind a ketten visztek csoportokat, vagy rendszeresen, vagy nem, mert most már kevésbé rendszeresen, de tudom, hogy te is minden évben azért elviszed, kijöjj a gyakorlatból. Szerinted mi a jó idegenvezető? Mi az a három dolog, ami jellemző?
Hármat kell mondani.
Hármat.
A nulladik, akkor az, hogy szerintem nagyon sokféleképpen lehet jól csinálni. Tehát, hogy nagyon sokféleképpen egy jó idegenvezető a saját erényeit ki tudja tomborítani, és azokra helyezve a hangsúlyt, az utas elégedetten fog hazajönni. Nálam ez nyilván mondjuk a történelem, tehát nem, most nem azt mondom, hogy egy 6 vagy egy 8 napos úton én 6 vagy 8 napon át történelem órát tartok. Mert
és a végén ők is doktorálnak, mikor leszállnak a buszon.
Igen, mert az a valószínűleg nem mindenki lenne boldog, tehát sok minden másról is beszél az ember, de az egy alap. Másnál ez a földrajz, a gasztronómia, stb. Ami mindenképpen fontos, az nyilván a helyszínnek az ismerete, tehát hogy ott képbe kell lenni, a nevezetességekkel, a kultúrával.
Jó, de ez piszok nehéz, most már van internet, ez neked nem újdonság, de apunak még ilyen. Mert annak idején volt 2 könyv, vagy 50 könyv, vagy 1000 könyv, amit én elolvashattam, és akkor nem vert meg az utas, de az utas kezében ott van a telefon, a webdoktor, meg a nem tudom, micsoda, hogy azonnal kontrollál, és majd ő megmondja a 6. sorból, hogy hülye az idegenvezető, mert én sokkal jobban tudom, itt írja az internet.
Hát ez nem jellemző szerintem. Tehát nyilván utána tud nézni az utasokat.
Jó, de ez kell tudás, én ezt mondom, ehhez olyan verhetetlen tudás kell akkor, magabiztos tudás.
És a magabiztos tudást el is kell tudni adni. Tehát az is fontos, de hogy mondja az ember, szépen beszélni, ha elkezdünk egy hosszú mondatot, akkor annak legyen füle, farka, és hát a kedvesség, illetve az utasokkal való bánásmód. Tehát, hogy egyszerre kell határozottnak lenni, de egyszerre kell barátságosnak, udvariasnak,
mosolygosnak. Ember vagy egyébként, hogy ez könnyű lehet. Jó, és akkor ehhez képest te hogy látod, hogy még milyennek kell lenni?
Hát, hogyha jönnek az idegenváltók interjúra, akkor én 3 dolgot szoktam nekik mondani. Egyrészt, hogy legyen jól felkészült, legyen meg benne ez a kedvesség, gondoskodás.
Ez is stimmel.
Harmadik pedig, hogy legyen jó szervezőkészsége. Az is
fontos.
Hát igen. Nincs éppen ott az autó, nincs éppen ott az étterem, tele van, nincs annyi szoba, tehát iszonyú kreatívnak kell lenni, iszonyú együttérző. Van egy busznyi ember, az fontos kérdés, hogy mennyi a törzsutas mondjuk ebbe az óriási számból, amit mondtatok, tehát mennyi a visszatérő vendég? 50%, 60-30, mennyi?
Hát erről így nem készítettünk statisztikát, de
akkor adtam egy ötletet
rengetegen a következőkre. Inkább azt mondanám, hogy vannak olyanok, akik már, mit tudom én, 60-szor, 70-szer utaztak velünk, sőt, van egy pár, akik már több mint 100-szor.
Az igen. Nekem is van egy krétai szád, ahol már 20-szor voltam, de én mondjuk nem vagyok normális, de azért az, hogy 100-szor utazni egy céggel, az nagyon komoly bizalom. Azért érdekes, hogy az utasok mekkora része visszatérő, mert azért van akkor olyan busz, amikor nem ismerem az utasokat, ugye? Tehát nem mindenki ismerős és 15-ször volt már. És mindig van egy utas, nem? Vagy kettő, aki nehéz eset. Mondjuk, mint hogyha tanár pulpitusan ülnél, hogy ilyenkor mi a stratégiátok? Van egy vagy kettő, akit nagyon hamar ki lehet szúrni, hogy ő lesz a nehéz ember ebben a csoportban. Akkor mi a stratégiátok, megoldásotok? különböző ára is kíváncsi vagyok.
De nekem a kedvesség.
De akkor külön ráutazol és figyelsz
rá? Nem feltétlen
jó
utazok
értelemben.
Rá. Tehát alapból én azt szoktam mondani, hogy nekem olyan nagyon rossz utasom még nem volt. Tehát olyan, akivel ne bírtam volna, vagy ne jutottunk volna zöldágra. Nyilván vannak, akiknek többször el kell mondani ugyanazt a technikai információt.
Ott ül a busz. Hányszor voltam? Ott ül a busznyi ember. És akkor valaki nevetgélve megjön 20 perc múlva. Azt hogy kezeli az idegenvezető?
Az a harmadik mondat, hogy ilyen ne legyen, és nem is szokott lenni.
Hát itt csoda emberek vagytok.
Ritkán fordul. Hát az erre fordul, de tényleg én is, amikor elindul az út, ez az első, amit elmondok. Akkor még nincs az, hogy valaki magára veszi, és akkor talán jobban figyelnek erre.
Vagy a hatodik sorban előveszi a fokhagymás lángost, és elkezdi a buszon. Na jó, akkor én voltam rossz buszokon ezek szerint eddig. Rendben, a közönség 50 átlagban, nyilván vannak fiatalok, vannak idősebbek, hát aki 100-szor utazott, az már biztos idősebb, mint 30. Az átlagban olyan 50 plusz ez a korosztály?
Hát mondjuk 50-től 80-ig. De most például voltam egy úton idegenvehető, és a legidősebb utas 91 éves volt. Egy bácsi, aki a 2,5 kilométer hosszú vingászurdokon végigjött, úgy, mint a többiek. Hihetetlen. De mondjuk ez tényleg ritka azért.
Hát lehet a cég reklámja akár így. Hogy állapítotok meg, vagy hogyan határoztok meg új és új desztinációkat, vagy új és új utakat? Nyilván változik a közízlés, minden hozzáférhető kis videóban, ilyen filmben, olyan élményben, sztoriban. Leültök csapatosan, családosan a menedzsment, és azt mondjátok, hogy még akkor elképzelek egy nagy térképet a Fehérvár Travel irodájában, és ott már sok-sok zászlócska van, ott oda még valamit be tudnánk szúrni. Vagy hogy néz ez ki?
Igen, ilyen is, hogy hova nincs még utunk. Meg ugye az utasok minden utazás végén kitöltenek egy kérdőívet, és akkor ott fölírják, hogy milyen új desztinációt javasolnak. Néha az is benne van, hogy mi hova szeretnénk menni, de mondjuk...
Ahol még nem voltatok, az már kevés ország egyébként, ugye?
Hát igen, na jó, de egy országon belül is,
igen.
Mit tudom én, Olaszországon belül, Franciaországon belül, akár 20 féle utazást is lehet csinálni, annyi érdekes nevezetesség van.
Arra jól emlékszem, ugye, hogy már a mostani, erre a szezonra már nem tudom mikor, 90-valány százalékban beteltek, ugye az utak? Azt...
Hát az idei szezon volt eddig a legdurvább, igen, a Fehérvár Travel történelmében. Ez azt jelenti, hogy március elejéig az összes addig meghirdetett helyünknek több mint a 90%-a betelt. És hát még jóval többet is lehetett volna értékesíteni, de hát nyilván nem volt több hely, és hát bizony emiatt elég sok kritikát is kaptunk az utasainktól. Elég sok levelet írtak, meg a Facebookon kommentálták, hogy hát nem jól csináljuk, de hát most, hogyha józanul belegondol az ember, hogyha 100-an vannak 40 helyre, akkor ott ugye nyilvánvaló, hogy mindenkinek nem lesz helye. Úgyhogy...
És már lehetetlenség, még egyszer annyi múzeumi belépőt, még egyszer annyi szállodaszobát,
hát még nem, egyszer... Nem, győzzén kapacitással. Tehát az irodában is, ugye meg vagy hányan dolgoznak, idegenváltók száma, jó idegenváltók száma is korlátozott, a buszok száma is, stb. Tehát a minőségből nem engednénk.
Ezért nem csíptetek bele, vagy haraptatok bele a charter piacba? Mert a kapacitás már nem, arra nem terjedt
hát, volna? Nem. Az egy teljesen új dolog lenne, egész más felkészültséget igényel, arra már nem lenne kapacitás.
Tehát lehet azt mondani, hogy olyanok vagytok, mint egy menő vendéglő, akkor azért dörömbölnek az emberek, mert nem tudnak asztalt foglalni. Lehet ezt így összefoglalni? Akkor.
Hát igen, tulajdonképpen.
Ezt lehetett sejteni, hogy ez egy ilyen jó szezon lesz? Azért kérdezem ezt, mert hotelesek, vendéglősök, ismerősök, barátok, riportalanok, beszélgetőtársak az elmúlt 3 évben nem tudták megmondani, hogy az embereknél mennyi pénz lesz, és hogy fog menni egy szálloda mondjuk itt az agglomerációban, vagy valahol vidéken, vagy egy étteremben hogyan kell kalkulálni, hogyan kell kalkulálni egy januári-februári holt szezonnal, ami éppen holt szezon. Amit mondtad, hogy most meglepett, és egy rekord, és nem, ezt azért akkor nem lehetett nagyjából így előre gondolni sem, hogy ilyen utazási vágy is kedve az emberekben. A Covid után most már nem tudom.
Igen. Tavaly is nagyon erős volt igazából. És ez még ahhoz képest is.
Csak tavaly még ugye azt mondtuk, hogy biztos azért, mert hogy a Covid-ban nem utaztak, és akkor most...
Igen. Hát azért mondom, azóta már volt azóta szezon.
De most már ugye nem arról van szó. Hát mi sem tudjuk pontosan. Talán összefüggésben van azzal, hogy nagyon sok nyugdíjas dolgozik, és akkor így gyakorlatilag kétszer annyi bevételük van, aminek egy jó részét utazásra tudják költeni. De hát így legyen. Inkább, igen, mint a fordítottja.
A vendég elégedettség, ha már az előbb szóba hoztam, nyilván van van kérdőív, és akkor figyelitek a különböző megjelenéseket, az is egy nagyon nehéz kérdés, nem? Mert lehet 50 ezer, 100 ezer utasotok 28 év alatt, elég, hogyha egy ember vagy egy csoport egyszer nem úgy érzi, vagy nem érezné jól magát, tudom, hogy nem nagyon van ilyen, és az telekürtő le a világot. Ebben is nagy változás volt az elmúlt időszakhoz képest, nem?
Igen, a közösség.
Régen panaszos cikket írtak a Fejér megyei hírlapban, az nagyon régen volt. Hát most már azon túl vagyunk, igen.
Igen, hát erre nagyon kell figyelni, szerintem, itt a közösségi média világában.
Az a te világod? Vagy az te, hát, nem a te asztalod, úgy értem, vagy arra te...
Igen. De minden utazás végén kitöltik az utasok ténylegesen ezt a kérdőívet, amit mi feldolgozunk, kielemzünk.
Hát ez egy dolog, én ott kiíkszelek neked bármit, aztán utána meg fölteszem a Facebookra.
Igen, és az a baj, hogy bárki bármit föltehet tulajdonképpen következmény nélkül, vagy adhat, nem tudom, rossz osztályzatot, és ugyanoda lehet alá kommentálni a mi álláspontunkat, ami lehet, hogy elmagyarázza, hogy az, amivel adott esetben az utas nem volt elégedett, az miért úgy volt.
Azt már kevesebb szokták elolvasni.
Hát igen. De hogy ez egy plusz dolog, amire nagyon kell figyelni.
Mindenesetre abból a szempontból azért jó, hogy szerintem minden utazási iroda emiatt jobban figyel arra, hogy elégedettek legyenek a vendégei. Tehát összességében az utasok ezzel nyertek, hogy van a közösségi média.
Ez mindenképpen igen. Ha már elismerés, meg kritika, akkor azért a díjakról mindenképpen ejtsünk szót, mert az nem tudom mennyire fontos nektek, de azért nagyon komoly elismeréseket kaptatok az elmúlt időszakban.
Igen, hát hál' Isten van pár ilyen. Azt hiszem, talán 2011-ben kaptam meg az év utazási irodása díjat, 2018-ban a Szent István díjat, ez Székesfehérvárnak a, ahogy írják az újságok, a legrangosabb civil elismerése, 2019-ben pedig Székesfehérvár díszpolgára lettem. Aztán hát ilyen egyéb díjat is elég sokat kaptunk, például a Top 100 KKV-ba benne voltunk 2019-ben, meg 2020-ban is az előző évi eredmény alapján. Nyilván a Covid idején jött egy jelentős visszaesés, az már nem.
Hát ugye van ez a tripla tanúsítványunk, amit egy ilyen nemzetközi cégminősítő ad, különböző ilyen objektív.
Jó, látom, hogy akkor inkább azt mondjátok meg, hogy ha te leülsz haverokkal, vagy kollégákkal, bárki, és akkor azt mondják, hogy Fehérvár Travel, akkor te minek örülsz, hogy mi az a jelző, ami elhangozzon? És kíváncsiak a te véleményed, és mi az, amit társítsanak ehhez a vállalkozáshoz?
Hát a legtöbbször az van egyébként, hogy leül az ember, és akkor kiderül, hogy már ez is utazott, már az is utazott, annak az anyukája utazott, innen is, és a legváratlanabb helyekről azt halljuk, hogy utaztak velünk, vagy ők maguk, vagy ismerősök, és hogy jól érezték magukat. És ez a jól érezték magukat, ez így szájról szájra elterjed, és az, hogy mondjuk olyan sok törzsutasunk van, amennyit vélelmezünk.
És amit most már meg fogtok kérdezni,
az pont ennek a csúnya szóval referencia marketingnek is köszönhető, hogy tényleg elmesélik egymásnak az élményeiket, hiszen az utazás az egy élmény. Azért megy az ember, hogy...
Hát igen, ha korrekt, az vicces, megbízható, vagy pontos, mindig időre volt, nem tudom, mi lenne az első, de a korrekt, megbízható nekem mindenképpen eszembe jut. Tehát az életüket bízzák rá ezek az emberek arra a cégre, aki elviszi őket, és egy egész évben lehet, hogy arra gyűjt, hogy azt az élményt ott megkapja.
Én is azt emelném ki, talán a megbízhatóságot, az ami ebből a szempontból a legfontosabb. Még egy pillanatra a díjakra visszatérve, azért ezt hadd emeljem ki, hogy az, hogy én ezeket a díjakat kaptam, az azért nagyon nagy részt a csapatmunkának az eredménye. Tehát nagyon-nagyon jó a munkatársaknak a színvonala. Az 50 kollégából 48-nak van főiskolai vagy egyetemi végzettsége. Aztán az idegenveltőink is nagyon sokszor beírják a kérdőjekre, hogy a legjobbak közé tartoznak az országba. Úgyhogy ezt mindenképpen gondoltam, hogy fontos megemlíteni ezzel.
Nagyon, és az is, hogy kapsz jó munkaerőt, vagy kaptok jó munkaerőt, megbízható, lojális munkaerőt, aki sok évig vagy évtizedig a céget erősíti, mert az ebben a szakmában igen nagy a fluktuáció, meg a mozgódás, és nyilván, hogyha valakire ráígér, ez szinte minden kaféban, minden területen előkerül, meg minden szakmai beszélgetésben előkerül, ezt nagyon nehéz megoldani. Tehát valamit tudni kell egy-egy cégnek, ami mondjuk több évtizeden keresztül megbízható gárdával működik jól, ott valami a humán erőforrása, való gazdálkodásban is valami jó történik. Biztos, hogy van valami, amit jól csináltok etére.
Hát ez az egyik legfontosabb része a munkáknak, hogy a legjobb munkatársakat tudjuk kiválasztani.
amit nem könnyű, én azt gondolom, mert akarnak már fiatalok idegenvezetők lenni? Régen ez egy nagyon trendi, szexi dolog volt, mert külföldre lehetett menni, ezt azt lehetett hazahozni, ez mint a kamionsofőr, taxisofőr.
Amikor én körülbelül 10 éve jártam az idegenvezetői tanfolyamra, nem tudom hány indult akkor az országban, de gondolom nem az az egy indult, ott azért sokan voltunk, és fiatalok voltunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez trendinek számít, pont ezekért, amiket mondtál. Aztán, hogy belőlük hányan lettek tényleg idegenvezetők, az már egy más kérdés, pont amiatt, mert hogy ez egy nagyon nehéz, nagyon összetett szakma, és igazából a puding próbálja az ebés.
Emberekkel kell dolgozni, az emberek vannak rá bízva. Igen. Én inkább a 20 évesekre gondoltam, akik most végeznek, hogy, mert most már lehet utazni, anélkül, hogy idegenvezető lenni, most már hozhatsz bármit, ami, ahhoz nem kell idegenvezetőnek lenni. Szóval azért mondom, hogy
és hát ugye
más vonzerőnek kell lenni.
Egyre több az utazó, akikhez egyre több idegenváltó szükséges, tehát ezt se felejtsük el ilyen szempontból. Körülbelül egy éve a sofőrökkel kapcsolatban azt gondoltuk, hogy milyen sok a középkorú vagy az idősebb sofőr, és hogy kevés a fiatal. És akkor most ehhez képest az utóbbi fél évben háromszor is mentem idegenváltni, és minden háromszor három különböző fiatal kollégával, ilyen 25-30 év körülivel, és mindegyik nagyon-nagyon jó. Úgyhogy nagyon örültem neki, minden hárman nálunk úgynevezett fősofőrök. Az azt jelenti, hogy van egy saját busza, amivel mindig ő dolgozik.
Az sem mindegy, igen, hogy a megszokott buszon, a megszokott azon az útvonalat, amit ismer, vagy azt a desztinációt, amit szeret, és tudja, és ezek fontos dolgok voltak, amit mondta. Mi lesz ennek a nyárnak a slágere, ami titeket mondjuk meglep körutazás szempontjából, ami eddig nem volt, vagy ami most hirtelen felfutott, vagy valami éppen nem annyira izgalmas, mint eddig volt, pedig évtizedek óta bejáratott sztori. Van ilyen tendencia, divatváltozás, ami a körutakat illeti? Tematikájában, helyszínében, bármiben.
Azt kell tudni hozzá, hogy úgy nagyjából már tudjuk az igényeket, és annak a függvénye, hogy hány csoportot szervezünk egy adott úttípusból. Tehát mondjuk, mit tudom én, a nagysvájci körutazásból van majdnem 20 időpont, egy balti országból pedig 3. Hál' Isten mindegyik megtellik, de hát nyilván Svájcra nagyobb az igény. Egyébként most, mióta van ez a sajnálatos háború, az azért megfigyelhető, hogy amely országok határosak Ukrajnával, oda azért kisebb a kereslet. Tehát gondolok itt a balti országokra, vagy Románia északi részére, Észak-Erdélyre, Lengyelország keleti részére, ez nyilván azért valamit befolyásol.
És akkor a stratégák a Fejvátra velnél áthelyezik a hangsúlyokat, mert nyilván akkor kell csoportosítani.
Akkor igen, ami jobban megy oda, több időpontot foglalunk a következő évre, ami kevésbé oda, meg kevesebbet. De olyan, hál' Isten, nagyon-nagyon ritkán van, hogy el kell hagyni egy úttípus teljesen.
Ahogy itt beszéltünk róla, mindenre nagy volt most a kereslet, tehát nem nagyon lehet azt mondani, hogy most ez a sláger. Volt egy időszak pár éve, amikor a Toszkána volt talán egyértelműen a legnépszerűbb utunk.
Az egy-egy filmsorozat, meg könyvek, azért tudnak dobni.
Az is számít valószínűleg. Akkor volt egy időszak, amikor például a párizsi utakra nem volt akkora kereslet, nyilván összefüggésben itt a terrortámadással, meg egyéb dolgokkal. Most hatalmas a kereslet Párizsra is. Az alpesi útjaink mindig nagyon népszerűek, nem csak a svájci, hanem az osztrák, szlovén, észak-olasz utak, és hát hál' Isten a tengeren túli utakra is. A nyáron ugye leginkább tengeren túli az USA meg Kanada van, pillanatok alatt.
De az nem buszos
megteltek.
Nyilván.
Az nem buszos, repülővel megyünk, de azok is pillanatok alatt megteltek.
Hát én nagyon sok elégedett utast kívánok meg nektek, sok új desztinációt, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Hajrá Fehérvár! Nagyon szépen köszönöm. Ribi Péter és a fia Ribi András voltak itt a Turizmus Caféban. Örülök, hogy beszélgettünk.